estét kívánunk, ez az M2 híradója, benne kül- és belföldi hírek, gazdaság és sport.
Jó estét kívánok!
Már kezdünk is. 30 ezer ember élet szárad a lelkén, a vád szerint John Demjanjuk feltételezett náci háborús bűnös kiadta az USA. Jövő júliustól adóznánk az ingatlanok után, legtöbbet az üdülőkért és a garázsokért, a nyugdíjasok helyett örököseik fizetnének. Felújítás a magasban, 7 űrhajóssal elindult az Atlantis, hogy rendbe hozzák a 20 éves Hubble űrteleszkópot.
Görbic nélkül a VL döntő visszavágóján a győri kézilabda csapat irányítójának sérülése súlyos.
Megérkezett Németországba John Demjanjuk, feltételezett náci háborús bűnös. A 89 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy 1943-ban koncentrációs táborokban közreműködött csaknem 30 ezer zsidó meggyilkolásában. Ő mindezt tagadja. Az ukrán származású, de az Egyesült Államokban élő férfi kiadatása évek óta húzódik.
Ez az a felvétel, amellyel az egykori áldozatok képviselői 21 évvel ezelőtt bizonyítani akarták, hogy John Demjanjuk az, akit rettegett Ivánként emlegettek a koncentrációs táborokban. A férfit több holokauszt túlélő is felismerte az 1988-as jeruzsálemi tárgyaláson. A bíróság halálra ítélte. Azzal vádolták, hogy ő volt a Treblinkai és Szobibori haláltábor egyik szadista lőre. 5 évvel később az izraeli legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte az ítéletet, mert nem látta megalapozottnak az azonosságot. Demjanjuk tagadja bűnösségét. Az egykori autógyári munkás azt állítja, hogy a szovjet hadsereg katonájaként fogságba esett, és a második világháború nagy részét német táborokban töltötte. Több évi jogi húzavona után vitték reggel Münchenbe John Demjanjukot. Az Egyesült Államokban élő férfi kiadatását egészségi állapotára hivatkozva többször is elhalasztották. Németország márciusban adott ki ellene elfogató parancsot azzal a váddal, hogy haláltáborok őreként 29 ezer ember megölésében vett részt. Izraelben nagy érdeklődéssel várják a németországi tárgyalást. Sajnálom, hogy ilyen sokáig tartott a procedúra, de legalább egy kis elégtétel lesz nekünk a tárgyalás. Azt jelzi, hogy a világ odafigyel ezekre az ügyekre, mondja a jeruzsálemi holokauszt emlékhelyi igazgatója. A tárgyalásig itt, a müncheni Stadelheim börtönben tartják őrizetben Demjanjukot. Először orvosok vizsgálják meg, egy bíró ezután olvassa föl neki, hogy mivel vádolják.
A katolikus egyház visszavonhatatlan kötelességének nevezte a zsidósággal való megbékélést a pápa. A Szentföldi zarándoklaton lévő 16. Benedek fölidézte a II. Vatikáni zsinat több mint 40 évvel ezelőtti döntését, amelyben az egyház visszavonta a zsidókkal szembeni istengyilkosság vádját. Ez a vád Jézus keresztre feszítetése szolgált sokaknak alapul az antiszemitizmushoz.
Az ódon kövek közötti résbe rejtette a maga kívánságát a pápa a siratófalnál. Akárcsak évente sok százezren a zsidóság legfőbb szent helyén. A katolikus egyház fő a cédulán békét kért a Teremtőtől a Szentföld, a Közel-Kelet és az emberiség számára. 16. Benedek egész izraeli zarándoklata ennek a gondolatnak a jegyében zajlik, és az egység és a béke szellemében köszöntötték a zsidó államban is a pápát. Egész napját jeruzsálemi szent helyek látogatásával töltötte a pápa. Azon a helyen is volt, ahol a Biblia szerint Jézus Krisztus és tanítványai utolsó vacsorájukat töltötték. A sziklatemplomba szintén elment. Ő az első pápa, aki belépett az iszlám vallás harmadik legszentebb helyére, és ahogy illett, tisztelete jeléül levetette a cipőjét. Délután újabb szent helyre vitte őt a pápa mobil, a Kedron völgyébe, az Olajfák hegye és az Óváros közé. Itt szabadtéri misét pontifikált. A Kedron völgyére mindhárom nagyvallás hívei úgy tekintenek, mint az utolsó ítélet és a föltámadás színhelyére.
Letartóztatták az Al-Qaida két feltételezett európai vezetőjét Olaszországban. A francia állampolgárságú férfiakat azzal gyanúsítják, hogy merényletekre készültek Olaszországban és Franciaországban, valamint iraki és afganisztáni harcokra kiképzett terroristákat toboroztak. A gyanúsítottak már tavaly ősz óta őrizetben voltak illegális bevándorlók segítése miatt. Most azonban kiderült, hogy közük van az Al-Qaida európai hálózatához. 6 év börtönre ítélte a fővárosi bíróság Tasnádi Pétert első fokon. Az ítélet nem jogerős. A bíróság szerint Tasnádi 2001-től bűncselekmények megszervezésére és elkövetésére adott utasítást. Például meg akarta öletni feleségét és megverette annak ügyvédjét. Tasnádi Péter 3 évet töltött előzetes letartóztatásban, és volt házi őrizetben is, így valamivel több mint 1 évet kellene még letöltenie.
Ezért a bíróság, mint visszaeső, 6 évi börtönbüntetésre és 6 évi közügyektől eltiltásra ítél.
Emellett több mint 6 millió forint vagyonelkobzás az elsőfokú ítélet Tasnádi Péter ellen. A 2 hónapja szabadlábon védekező vállalkozó arcáról nem sokat lehetett leolvasni az ítélet hirdetéskor. Ezek a felvételek még akkor készültek, amikor tavaly Tasnádi Péter előzetes letartóztatásból házi őrizetbe került. Ez is beleszámít a 6 év börtönbüntetésbe, és a 3 év előzetes is. Így valamivel több mint 1 évet kellene még leülnie az elsőfokú döntés szerint. 17 vádpontban találta bűnösnek a bíróság, egyebek mellett abban, hogy 2-szer is meg akarta öletni a feleségét, sósavval leöntette a volt anyósát, felgyújtotta egy ismerőse autóját és sikkasztott. Ezek mind a Tasnádi per iratai. Több szakértői vélemény is készült a vádlott elme állapotáról. A bíróság szerint azonban Tasnádi Péter tudta, hogy mit tesz.
Sem a bűncselekmény elkövetésekor nem szenvedett, és jelenleg sem szenved, olyan szintű elmebetegségben, gyenge elmélyűségben, szellemi leépülésben, tudatzavarban, amely képtelenné tette vagy korlátozta volna abban, hogy a terhére rótt bűncselekmények társadalomra veszélyes következményét felismerje.
Miért nyújtottak be fellebbezést?
Nem tudom.
Jó pár cselekményben, ahol a védelem felmentést indítványozott, ott elmarasztaló ítélet született, ezért is jelentettünk be fellebbezést.
A másodrendű vádlott is 6 évet kapott első fokon, a többi 11 vádlott közül 2-t felmentettek, a többiek felfüggesztett börtönt, illetve pénzbüntetést kaptak. A 13 vádlottból 8 már most jelezte, hogy fellebbez a döntés ellen. Az ügyész sem elégedett az ítélettel, így a 2,5 éve tartó per még folytatódik. A híradót Hajagos Andrá tudósította.
Nem kap segélyt ezentúl Kiskunlacházán az, aki nem tartja be az együttélés szabályait, így döntöttek a településen élők a tegnap esti közmeghallgatáson. Azután hívta össze a gyűlést a polgármester, hogy április végén megtámadtak egy 12 éves lányt.
Kiskunlacházán már holkezdve nincs helyük azoknak a családoknak, akik sorozatban megsértik a békés egymás mellett élés szabályait, aki partner, az számíthat a segítségre, de aki nem, az sem anyagi, sem egyéb támogatást nem kap többé. Egy békés, jogkövető többségi társadalom érdekei mindig előrébb valók, mint a beilleszkedni nem tudó és erőszakot alkalmazó kisebbségek.
A tegnap esti lakossági fórumon mondta ezeket a polgármester. Videójegyzőkönyvet készített az önkormányzat a gyűlésről. Ezeket a felvételeket látják. Ezért a hanghiba is. A településen tavaly óta feszült a hangulat. Novemberben ugyanis máig ismeretlenek megöltek egy 14 éves lányt. Április végén újabb gyerek elleni erőszak történt. Egy 12 éves lányt fogott le és rabolt ki egy fiatalokból álló csoport. Ebből lett elegük a helyieknek.
Amiket hall az ember, megtapasztal, bizony, hogy félünk.
A romák is egyetértenek, azt mondják, tudják, hogy élnek közöttük bűnözők.
A helyi romák is fel vannak lázadva ez ellen, hogy miért kell mindig az erőszakhoz hozzá folyamodni.
Sajnos vannak olyan családok.
A polgármester törvénymódosítást kezdeményez.
Amelyet majd el fogunk jutatni a Magyarországgyűlés elnökéhez, illetve a parlamenti pártok frakcióvezetőjéhez. Ez esetlegesen a büntetőtörvénykönyv módosítással kapcsolatos konkrét javaslatunk, illetve a tankötelezettségnek a leszállítása 18-ról 16 életévre.
Az igazságügyi miniszter szerint kérhet törvénymódosítást a polgármester, de nem önbíráskodhat.
Én bármennyire is megértem a kiskunlacháziak, köztük a polgármester felháborodását, azok miatt a cselekmények miatt, ami történt. Teljesen elfogadhatatlan, hogy bárki azt mondja, hogy ő kilép a magyar köztársaság demokratikus törvényes rendjéből. Vele szemben, ha ilyet tenne, a rendőrségnek ugyanúgy fel kell lépnie.
Azt mondta, ha a polgármester önkényesen jár el, büntető eljárás indulhat ellene.
A romákkal kapcsolatos támadásokat a Magyar Köztársaság biztonsága elleni támadásnak nevezte a miniszterelnök a rendőrség vezetői állománygyűlésén. Bajnai Gordon azt mondta, hogy Magyarország nem csak gazdasági és szociális, hanem lelki válságban is van. Az emberek nem érzik biztonságban magukat. Szerinte, bár a rendőrség elmúlt 20 éve sikertörténet, most mégis meg kell erősíteni a bizalmat. A kormány tervei szerint jövő júliustól minden ingatlan után adót kellene fizetni. A garázsokért és az üdülőkért a legtöbbet, az ingatlan értékének 1%-át. 30 millió felett 0,5%-ot, 10 millió alatt pedig 0,2%-ot. A miniszterelnök egy interjúban azt mondta, sokan nagyobb ingatlanban laknak, mint amekkorát fent tudnak tartani, ezekből kisebbe lehet költözni. A nyugdíjasoknak nem kellene fizetniük, örököseiknek viszont igen. A Fidesz szerint a rendszer abszurd és igazságtalan, és ha kormányra kerülnek, eltörlik.
Miniszter úr, az ingatlanadóról egy pár mondatot közelek.
Uraim, még Ildikó Lemrai, és ő mindenre válaszol.
Jó fog nyilatkozni természetesen.
A szocialisták nem akartak beszélni az ingatlanadóról. A miniszterelnök viszont tegnap az ATV-ben azt mondta, hogy Magyarországon túl sok embernek van saját ingatlana.
Aki munkaképes korú, és sokkal nagyobb ingatlanban lakik, mint amit fent tud tartani, ott valami probléma van. Ott azt gondolom, hogy akkor azt az ingatlant adott esetben el lehet adni, lehet egy kisebbbe menni.
A tervek szerint a termőföldet kivéve minden ingatlan után kellene adót fizetni. A 2 és 10 millió forint közötti ingatlanok után 0,2%-ot, a 10 és 30 millió közötti ingatlanoknál 0,35%-ot, a 30 millió feletti lakásoknál pedig 0,5%-ot. Ez egy 8 milliós lakásnál 16 ezer forintot, egy 15 milliósnál 52 ezer, egy 32 milliós ingatlannál pedig 160 ezer forintot jelent évente. A nyugdíjasok kérhetnék azt, hogy az állam jelzáloggal terhelje meg ingatlanjukat, így az örökösöknek kellene kifizetni az adót.
A Fidesz az ingatlanadót elutasítja.
Kósa Lajos szerint a rendelkezés igazságtalan.
Tulajdonképpen az ingatlanadó bevezetésével a mai adatok ismeretében olyan nagyon hosszan bíbelődni az MSZP-nek nem érdemes.
Egy ingatlan szakértő szerint felértékelődnek majd a kisebb lakások. Sokan adják majd el 4-5 szobás lakásukat, házukat.
Ők bizony még eddig a hiteleket bírták, de pont emiatt már esetleg nem bírják fizetni, úgyhogy sokan el fogják kezdeni az ingatlanjukat hirdetni és megpróbálni kisebbre cserélni.
A kormány az ingatlanadóból származó bevételt a személyi jövedelemadó mérséklésében adná vissza. Csökkentenék az SZJA alsó kulcsát 18-ról 17%-ra, a felső kulcsot pedig 36%-ról 32%-ra. A kormány szerint jövőre a keresők 90%-a az alacsonyabb kulccsal adózna.
A vártnál magasabb lett az infláció. A statisztikai hivatal adatai szerint áprilisban 0,8%-kal nőttek a fogyasztói árak a márciusi értékhez képest. Az infláció pedig 3,4%-os volt éves távlatban. Elemzők 3%-os növekedésre számítottak. A megkérdezett szakértők azt mondják, hogy a júliusi áfa és adóemeléssel 5, de akár 6% fölé is ugorhat a pénzromlás üteme. Felbontja a szerződést Belváros-Lipót város önkormányzata azzal a céggel, amelyik az 5. kerületben a parkolást ellenőrizte. Rogán Antal polgármester szerint elfogadhatatlan, hogy a cég 2007-ben közpénzekből egy Ferrarit leasingelt. A cégnél azt mondják, 4 hónap után eladták az autócsodát, és jó üzlet volt.
Ehhez hasonló olasz sportautót leasingelt a parkolás ellenőrzésével megbízott társaság. A 60 millió forintot érő luxusautó bérlését az önkormányzat belső vizsgálata tárta fel. A polgármester szerint ez nem szabályellenes, de mindenképpen elfogadhatatlan egy közpénzekből gazdálkodó cégnél.
Nekem pont az volt a fő problémám. Ha erre futja, akkor az azt jelenti, hogy túl magas az a profit ráta.
A cég 12 éve működött együtt az önkormányzattal. A társaság évről évre nagyobb bevételt ért el. Így több jutott a kerületnek is. Ám Rogán Antal szerint ez nem jogosítja fel a céget arra, hogy luxusautóra költsön. Ezért bontja fel az önkormányzat a szerződést.
Tiszta viszonyokat szeretnék teremteni a parkolásban. A tiszta viszonyok ebben az esetben azt jelentik, hogy a továbbiakban ne magáncég végezze a belváros területén a parkolás ellenőrzést, hanem bonyolítsa azt az önkormányzat maga.
A Belváros-Lipótváros parkolás szervező és üzemeltető ZRT-nél nem nyilatkoztak, csak egy közleményt adtak ki. Ebben azt írják, hogy a Ferrarit üzleti megfontolásból leasingelték, és 4,5 hónap után el is adták. A cég a szerződésbontást elfogadja, mert szerintük a politikai élet még nem készült fel az ilyen típusú, az üzleti szférára jellemző tranzakciók elfogadására.
A kevés eső miatt felével harmadával kevesebb termés lesz idén, mint tavaly volt, de nem csak a mennyiséggel, hanem a minőséggel is gondok lehetnek. A kár már most több 10 milliárd forint. Az állam csak azokat a termelőket segíti a katasztrófa alapból, akik bizonyítani tudják, hogy termésük legalább 30%-a oda lett az aszály miatt. Az egy évvel ezelőtti földrengésre emlékeztek Kínában, csaknem 70 ezeren haltak meg, amikor 7,8-es erősségű rengés rázta meg Szecsuán tartományt. A kínai kormány 2 éven belül szeretné újjáépítetni a régiót.
Túlélők és rokonok emlékeztek az áldozatokra otthonuk romjai. Sokan a gyereküket siratták. Több mint 5000 gyerek halt meg a földrengésben. Máig nem tisztázott miért, de szinte az összes iskola a földdel vált egyenlővé. Ez az asszony a fiát vesztette el. Nem tudom, most boldog-e vagy sem, már csak egy valamit szeretnék, ha legalább álmomban eljönne és elmondaná nekem, mit érez. A kínai tévé élőben közvetítette az állami megemlékezést. Abban a percben, amikor egy éve megmozdult a föld, a résztvevők néma főhajtással adóztak az áldozatok és a túlélők emléke előtt. Az újrakezdés mindig nehéz, de ha sikerül felülemelkednünk az újjáépítés nehézségein, akkor nincs előttünk lehetetlen. Szeretném, ha 2 éven belül újjáépítenénk a térséget, mondta a kínai elnök. A munkálatok azonban nagyon lassan haladnak. Mindenki, akinek a házát porig rombolta a rengés, menekültáborokban tengődik. Az enyémet a földcsuszamlás vitt el. Valaha kőműves voltam, de a helyzet ellenére sok munkám most sincs. Így és itt már nem bírom sokáig, mondja egyikük. Pontosan 1 éve történt, hogy Szecsuán tartományt 7,8-es erősségű földrengés rázta meg, amelyet több ezer utórengés, majd jégeső és földcsuszamlások követtek. Nem házakat, hanem egész falvakat, városokat kell teljesen újjáépítenünk. És nem csak otthont, mielőbb munkát is kell adni az embereknek, mondja egy építőmérnök. A katasztrófában a hivatalos adatok szerint több mint 69 ezeren haltak meg, 373 ezeren megsérültek, és csaknem 18 ezer embert máig nem találtak meg.
Gáztámadás ért egy lányiskolát Afganisztánban, több mint 90 gyereket, több tanárt és egy őrt is kórházba kellett vinni. A hatóságok szerint 2 héten belül ez már a 3. ilyen eset a térségben. Egyelőre nem tudják, milyen méreganyagról van szó, és azt is csak találgatják, hogy kik, hogyan és miért juttathatták az épületbe. A rendőrség szerint a legvalószínűbb, hogy tálibok állnak az esetek mögött. A tálib rendszer ugyanis tiltja, hogy a nők tanuljanak és dolgozzanak. Újabb országokban, ezúttal Finnországban, Tájföldön és Kubában jelent meg a H1N1 vírus. Eközben Mexikóban, ahonnan a fertőzés elterjedt, 56-ra nőtt az új típusú influenza halálos áldozatainak száma. Az országban ugyanakkor az élet lassan kezd visszatérni a normális kerékvágásba. A legtöbb államban újra kinyitottak az óvodák és az általános iskolák. Fedélzetén 7 űrhajóssal elindult az amerikai Atlantis űrrepülőgép a Hubble űrteleszkóphoz. Az asztronauták új televíziós kamerákat, fényképezőgépeket és napelemeket szerelnek fel az űrteleszkópra. Gyakorlatilag felújítják a közel 20 éves űrtávcsövet.
A start teljesen rendben zajlott. Az időjárás megfelelő volt, a technika sem húzta keresztül az indítást. Így az Atlantis űrsikló a tervezett időben lőtt ki a floridai Cape Canaveral űrrepülőtérről a Hubble űrteleszkóp felé. És ezzel a dolog egyszerű részén túl is volt a 7 űrhajós és az irányító központ több száz munkatársa. Innentől jön a 11 naposra tervezett út neheze, amely annyi kockázatot hordoz magában a szakemberek szerint, hogy a floridai űrközpontban már a kilövő álláson van egy másik űrrepülő is. Ez bármelyik pillanatban útnak indulhat egy mentő akcióra, ha az Atlantis megsérülne. Ha viszont minden jól megy, akkor az 5 űrséta alatt felújítják a Hubble teleszkópot. A modern csillagászat a nagyszerű eszköze, amely jelentősen megváltoztatta a tudósok felfogását a világegyetemről, ugyanis elöregedett. Az asztronauták új televíziós kamerákat és fényképezőgépeket, napelemeket és giroszkópokat szerelnek fel az űrteleszkópra, és megkísérlik több elromlott tudományos eszközének a megjavítását. A javítások összköltsége eléri az 1 milliárd dollárt. A cél az, hogy e kiegészítésekkel és javításokkal még legalább 5-10 évig működőképes legyen a szerkezet.
Sporthírekkel folytatjuk, Egri Viktor következik.
Köszönöm szépen. Görbic Anita nem játszhat a Bajnokok Ligája visszavágóján. Az irányító egy héttel ezelőtt a Ferencváros elleni bajnoki találkozón sérült meg. A győriek utána reménykedtek, szombaton nélküle idegenben győztek, mára viszont biztossá vált, hogy nem számíthatnak rá.
A Viborg vezetőedzője Jakob Westergaard csalódott a Győrtől elszenvedett két gólos vereség miatt, de mégis bizakodva várja a szombati visszavágót, amelyen Görbic Anita biztosan nem lép pályára.
Véglegessé vált, hogy nem játszhat Anita a visszavágón, sőt, hát még attól is félünk, hogy egy elég hosszadalmas pihenő vár rá. Balogh főorvos úr fog belenézni a térdébe a toszkópos megoldással, és akkor eldönti, hogy mit fog csinálni, vagy mit kell vele végül, hogy kell megműteni.
A világklasszis irányítót jövő hét kedden műtik.
Ausztria-Magyarország 3-2 az U19-es labdarúgó Európa-bajnoki selejtező elit körében Szerbiában. Budapest után, Fehérvár férfiak után, nők egy hét elteltével újabb öttusa világkupát rendeznek Magyarországon.
A verseny színvonalát jelzi, hogy 18 ország 52 öttusázója, köztük a pekingi olimpia arany és ezüstérmese is rajthoz áll az új szabály szerint rendezett viadalon. A 12 magyar induló között ott lesz a lovas balesetéből felépült Vörös Zsuzsanna, akinek ez lesz az idei első világkupa versenye.
Formám azért valamennyire javuló félben van, alakul, hát még mindig vannak ugye azért olyan gondok, hogy azért lehet érezni, hogy nem ott tartok a felkészülésben, ahol egy évvel ezelőtt ilyenkor.
Gyenesei Leila jó formában van, ezt nemzetközi versenyen elért győzelme is bizonyítja. Azonban még időre van szüksége az új helyzet megszokásához.
Nekem erre kell a legjobban figyelni, hogy jó ritmusban tudjak lőni, és akkor, ha megvan a ritmus, akkor jól fog sikerülni az egész.
Szávai Ágnes egyesben és az orosz Szafinával párosban is bejutott a legjobb 16 közé a madridi salakpályás tenisztornán. Az olimpiai dobogó tetejéről érkezik a segítség az SOS gyermekfalvaknak. A gyermekeknek úgy tűnik nem csak példaképük, hanem újabb barátjuk is lesz.
Puskás öcsi után újra egy olimpiai bajnok lett az SOS gyermekfalvak jótékonysági nagykövete. Vajda Attilát ráadásul a gyerekek maguk választották erre a posztra.
Egy olyan példakép próbálok meg lenni nekik, akire ha ránéznek, akkor nem valami nagy dolog jön eszükbe, hanem egy barát, vagy esetleg egy olyan társ, akihez bármikor fordulhatnak bizalommal, és egy olyan ember próbálok meg lenni, aki az önbizalmukat próbálja meg megadni.
Most azonban a gyerekeken a sor. Június 6-án és 7-én ők adhatnak majd önbizalmat Attilának, hiszen megígérték, mindannyian ott lesznek és szurkolnak neki a szegedi világkupán.
Karakas Hedvig. Most ismerkedünk ezzel a névvel. A fiatal hölgy az Európa-bajnokság után a hétvégi judó világkupán is bronzérmes lett.
Alulról szedőzte, hűzbe és onnan menni.
Ezeket az utasításokat már itthon kapta világkupa sikere után Karakas Hedvig. A szolnokiak még juniorkorú judósa most robbant be a felnőtt nemzetközi elitbe. Pár hete Európa-bajnoki bronzérmes lett.
Én úgy érzem, hogy olyan típusú versenyző vagyok, hogyha folyamatosan nyomás alatt állok, folyamatos versenyek, edzőtáborok, akkor ez engem nem lefáraszt, hanem minél jobban inspirál, és tudtam azt hozni, amit az edzőm elvárt.
Igen, úgy.
A válogatott 57 kilós versenyzője jelenleg harmadik a világranglistán, edzője szerint már most az egyik legtechnikásabb versenyző.
Az ő védjegye az állástechnikából az Uchimata belső combdobás, amit jobbra-balra kiválóan tud, és hát számtalan verseny igazolta is ezt.
Öt versenyből eddig 4 érmet hozott ez a specialitás. A hétvégi világkupán született döntés arról is, az edzők visszatérhetnek a tatami szélére, igaz öltönyben.
1958-ban az első Forma 1-es konstruktőri világbajnoki pontversenyben a Ferrari második lett, és elképzelhető, hogy az azóta is a folyamatosságot képviselő csapat jövőre már nem indul a versenysorozatban.
Elég borúsnak tűnik az ég Olaszországban, Maranellóban a Ferrari főhadiszállása felett. Először is a két pilóta idén kétszer szerzett pontot. Másodszor, ha a Nemzetközi Automobil Szövetség bevezeti a költségvetési limitet és az egyéb szabálymódosításokat, akkor a tűzpiros csodálatok nem állnak rajthoz jövőre a VB-n. Ezt egy közleményben tudatták az olaszok a FIA illetékeseivel. Az olasz istálló többek közt azt kifogásolja, hogy a FIA világtanácsának döntése értelmében a csapatok jövőre nem költhetnek többet 40 millió fontnál. Ha Ferrari betartja ígéretét, akkor már nem lesz olyan csapat a mezőnyben, amely 1950 óta minden évadban rajthoz állt. Teljes egyetértésben a Maranellóiakkal a Toyota és a Red Bull is jelezte távolmaradási szántékát a 2010-es futamoktól.
Sporthírekkel legközelebb reggel jövünk.
Köszönjük szépen, most pedig időjárás jelentés Visi Károly.
Jó estét kívánok! Egy időjárási frontrendszer hosszan elnyúló felhőzete szelte ma ketté Közép-Európát. Ez a felhőzet érintett bennünket északról. Ez egy hidegfrontnak a felhőzete, amely mögött 1-2 fokkal hűvösebb levegő érkezett a Kárpát-medencébe. A hűvös levegő, illetve a hidegfront kelet felé távolodik, holnapra eléri a Fekete-tenger térségét, ugyanakkor mögötte itt a Balkán-félsziget és Közép-Európa fölött ismét egy déli áramlás alakul ki, amelyben meleg levegő érkezik a hét második felében hozzánk. A hőmérséklet előjelzési térképen jól követhető az átvonuló hűvösebb levegő, de az is, hogy délnyugat felől közelít az újabb meleg. Az éjszakai órákban elsősorban a Kárpát-medence déli-délnyugati részén növekszik meg a felhőzet, és itt kell számítani esőre, záporesőre. A Kárpát-medence északi és keleti részén kevesebb lesz a felhő, derültebb lesz az ég, ezért itt lesz a hűvösebb, itt hajnalra 4 és 8 fok közé csökken a hőmérséklet, míg a legalacsonyabb hőmérséklet a Kárpát-medence többi részén 9 és 13 fok között várható. Holnap napközben délnyugaton gyakran megnövekszik a felhőzet, itt kell számítani elsősorban esőre, záporesőre, esetleg zivatarra. Északon és keleten kevesebb lesz a felhő, több lesz a napsütés. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon, ahol több lesz a felhő, általában 18 és 20 fok között várható, míg a Dunától keletre, ahol több-kevesebb napsütés mindenütt lesz, 20 és 23 fok között lesz a hőmérséklet kora délután. Csütörtökön még gyakran növekszik meg a felhőzet, és szórványosan várható eső, záporeső, esetleg zivatar, pénteken és szombaton azonban legfeljebb elvétve lesz egy-egy nyári zápor. A hőmérséklet jelentősen emelkedik, megérkezik a melegebb levegő, csütörtökön még nagy lesz a különbség az országban a hőmérsékletben, általában 16 és 22 fok között várható, de délkeleten ennél 1-2 fokkal melegebb lesz. Pénteken és szombaton azonban mindenütt nyárias meleg lesz, 25, 30, 26, 31 fokos legmagasabb hőmérséklettel. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
30 ezer ember élet szárad a lelkén a vád szerint John Demjanjuk feltételezett náci háborús bűnöst kiadta az USA. Jövő júliustól adóznánk az ingatlanok után legtöbbet az üdülőkért és a garázsokért, a nyugdíjasok helyett örököseik fizetnének. Felújítás a magasban, 7 űrhajóssal elindult az Atlantis, hogy rendbe hozzák a 20 éves Hubble űrteleszkópot. Itt az M2-n hamarosan kezdődik a Paris Hilton, a Papír Hercegnő című amerikai film. Híradó legközelebb az M1-en lesz 11 óra tájban. Várom Önöket akkor is. Köszönjük, hogy figyeltek ránk.
Viszontlátásra!
SOS gyermekfalvakban olyan gyerekek laknak, akiknek nem élnek a szülei. És olyanok, akik nem élhetnek a szüleikkel. A szerető családot megkapják tőlünk. Öntől adója 1%-át kérik. Támogassa adója 1%-ával az SOS gyermekfalvakat.
Ha Ön is segít, az élet újraéled. Támogassa adója 1%-ával az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány munkáját.
Igen, a civil 1%-ról rendelkezem. Az egyházi 1%? Nem tudom. Nem vagyok egy templomba járó típus. De jó látni, hogy tesznek. Betegekért, szegényekért, tanítanak.
Adójának egyházi 1%-ával támogassa a Katolikus Egyház Társadalmi Szolgálatát.
Benne vagyok.
Egy jó 3 perces dal az sokkal többet ér, mint egy semmilyen 40 perces oratórium. Meg egy 3 perces dalt megírni, úgyhogy minden gondolat megmaradjon és keze lába legyen, az szerintem egy sokkal szebb dolog, mint megírni egy 40 percig hömpölygő akármit, amit azt fel se tudom mérni, hogy mi van, csak örülök, hogy most lesz szünet.
A zárórában Presser Gábor.
Segítettem.
Női hallgatóink sajnálhatják, hogy nem a tévében vagyunk.
Azt sajnálhatják.
Köszönjük, hogy mindenkinek válaszolt. Cserébe kérhet tőlünk egy dalt.
Egy állati jó dalt választanék.
És kinek küldi?
Szerinted?
Az asszisztensnőmnek, aki bent tartja a frontot.
Szerinted?
És kivétel nélkül mindenkinek, aki szereti.
Cip tavaszi euróbetét magas 6,1%-os eurókamattal. A tájékoztatás nem teljes körül.
Beszél majd a kutumokor, kérem?
Cip Bank. Együtt a jövőről.
Tudom, hogy kell leülni. Hogy kell visszahozni a labdát. És pacsit is tudok adni. De azt nem tudom, miért kerültem ide. Azt viszont tudom, hogy jó kutya vagyok, és csak egy otthonra vágyom. Bármely Pedigree eledel vásárlásával ön segít a menhelyen élő kutyáknak szerető otthonra találni. Pedigree örökbefogadási program. Segítsünk együtt a kutyákon.